Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus iskolák magas szintű oktatást képesek biztosítani tanulóiknak, és olyan identitást, amely emberi formálja őket, jelentette ki Paul Desmond Tige püspök a Katolikus Diákok Szövetsége nemzetközi fórumán, amely a Magyar Szerzetesrendi Iskolák Diákjai Társaságának szervezésében zajlott a Római Magyar Akadémián. A Katolikus Diákok Szövetségének második nemzetközi fóruma a Szijjénai Szent Kataniról elnevezett templomban kezdődött, ahol Paul Desmond Tige püspök a kultúráért és oktatásért felelős vatikáni dikasztérium titkára mutatott be szentmisét. A kétnapos találkozón Tige püspök felsorolta az egyházi oktatás értékeit, kiemelve, hogy a világ minden táján jelenlévő katolikus oktatási intézmények missziójának számít, hogy magas szintű képzést adjanak, és ezzel egy időben a tanulókat emberi formálják. Kiemelte, hogy a katolikus iskolák nem kizárólag tudást, hanem képességeket adnak át, melyekkel a diákok a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak, fogalmazott a püspök. Amerikában megtörtént a változás, de Brüsszelben nem. A brüsszeli terv végrehajtóival szemben továbbra is meg kell védenünk magunkat. A magyar érdek védelmére a nemzeti konzultáció kiváló lehetőség, közölte Mentzer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Brüsszelben a háború és bevándorlás párti, a genderőrületet támogató politikusok éppen mentik, ami menthető, utódvéd harcokat folytatnak. Kitért arra, hogy Manfred Weber megmondta, a szuverenista Orbán kormányt meg kell buktatni, és Magyar Péter vezetésével egy báb kormányt kell a helyére ültetni. Cserébe Magyar Péter és a Tisza párt a szavazatával lelkesen támogatta az Európai Parlamentben a migrációs paktumot, és azt is, hogy Brüsszel még több pénzt költsön rá. Azt azonban nem szavazták meg, hogy Magyarország végre kapjon pénzt a határvédelemre, jegyezte meg Mentzer Tamás. Vidéken is megkezdte a nemzeti konzultáció leveleinek kézbesítését a Magyar Posta ZRT, közölte a társaság. Azt írják, a fővárosi kézbesítés végeztével elsőként Pest és Fejérvár megyében, majd az elkövetkező 3 hétben ütemezetten az irányító számok emelkedő sorrendjében zajlik a kézbesítés a többi vármegyében is. A Magyar Posta munkatársai több mint 6,3 millió küldeményt kézbesítenek vidéken, és a tervek szerint december 6-áig mindenki megkapja ezeket a leveleket. A küldemények közönséges levelként nem igényelnek személyes átvételt, azaz a postaládába kézbesítik a postások. Hozzátették, ha valaki nem kap kérdőívet, annak több oka is lehet. Előfordulhat, hogy valamilyen adatbázisból letiltotta a címadatait, de az is, hogy a címzett más lakcímen tartózkodik, mint ami a hivatalos személyi adat és lakcímnyilvántartóban szerepel. Azt kérik, hogy az érintettek érdeklődjenek az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalon. A berlini székhelyű Scope Ratings hitelminősítő megerősítette Magyarország befektetésre ajánlott besorolását stabil kilátás mellett, közölte a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írja, a hitelminősítő javuló kilátásokra, erősödő gazdasági növekedésre és csökkenő költségvetési hiányra számít Magyarországon. A Scope Ratings szakértői elismerően írnak a magyar gazdaság ellenálló képességéről, amelyet a külfölddel szembeni pénzügyi egyensúlyi mutatók, a jelentős kapacitás bővítő beruházások és az államadósság kedvezőbb szerkezete is támogatnak. A tárcavezető emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben 3 hitelminősítő is vizsgálta a magyar gazdaságot, mindhárom esetben megerősítették a befektetésre ajánlott besorolást. Az elmúlt évek nemzetközi válságai ellenére jelenleg 2 osztályzattal magasabban sorolják a magyar gazdaságot, mint 10 évvel ezelőtt. Sport. Vörös Szabolcs sikerrel teljesítette a 2 éves kvalifikációt, így Fanándor után ismét lesz magyar induló a Vendée Globe földkerülő vitorlás versenyen. A magyar hajós elsődleges célja, hogy célba érjen, miközben kihozza a maximumot magából és a vitorlásából. Végül az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan, fokozatosan zsugorodik a köttakaró, ezeken a tájakon többfelé egész nap borult, párás, ködös maradhat az idő. Az ország egyéb részein ugyanakkor derült napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósabban párás, ködös részeken ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem 250 éves évfordulójának jubileumi ünnepsége, majd dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a líceum aulájában az alapító emléktábláját. A délelőtti program a líceum történetét feldolgozó könyvek bemutatójával és az elmúlt 250 évet bemutató kiállítás megnyitójával folytatódott. Délután hálaadó szentmisét mutatott be dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja. A szertartáson jelen volt Erdő Péter bíboros, Mihály Vallasz Banak, apostoli nuncius, Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, Palánki Ferenc, Debrecen nyíregyházi megyés püspök, Kocsis Fülöp, a Hajdú-Dorogi főegyházmegye érsek metropolitája, Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök, az Egri főegyházmegye papságának képviselői és közéleti vezetők. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében elmondta, Isten iránti hálával emlékezünk az alapítóra és névnapján köszöntjük őt, Borromeo Szent Károly püspök emléknapján. Hozzátette, ez az emléknap egybeesik nemzeti gyásznapunkkal is, s jól látszik ebből, hogy hazánk ezer éves története szinte minden napra tartogat valamilyen megemlékezést. Eszterházi püspök neve, személye, hitvallása és alkotása identitásunk szerves része lett. Az érseki palota kápolnájának építtetőjeként egy feszületet helyeztetett el az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. Az egyetem alapító levelében megfogalmazott célkitűzések is erről szólnak, olyan célok, melyek már Borromeo Szent Károlyt is lelkesítették a maga korában, amikor támadások indultak az egyház ellen, s ő a vallási és erkölcsi újjászületés mellett állt ki, tette hozzá az érsek. Október 30-án tartotta őszi ülését a Debreceni Metropóliai Hivatalban a Hierarchák Tanácsa, mely a magyarországi saját jogú metropolitai egyház legfőbb döntéshozó testülete, adta hírül a Hajdú-Dorogi Egyházmegye. A tanács tagjai a magyar görög-katolikus főpásztorok, Kocsis Fülöp metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, és dr. Keresztes Szilárd, nyugalmazott Hajdú-Dorogi megyés püspök. Szilárd püspök atya egészségi állapota miatt nem tudott jelen lenni a találkozón, de a főpásztorok közösen felkeresték őt telefonon, így kívántak neki mi hamarabbi felépülést, illetve imáit kérték a tanács ülésére. Ezúttal is jelen volt az apostoli nunciatúra nevében Mihály Vallasz Banak atya. A találkozón elsődleges téma volt Fülöp metropolita színódosi beszámolója, illetve Claudio Giugherotti bíboros magyarországi látogatása. Jövőre több jubileumot is ünnepel az egyház. 10 éves a görög-katolikus metropólia és az egyházmegyék, illetve 75 éves a görög-katolikus papnevelő intézet. Emellett szó esett a 2025-ös szentévről, illetve a magyar és szlovák hierarchák tanácsának találkozójáról is. A katolikus karitász is csatlakozott a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumához. A katolikus szeretetszolgálat, a magyar-máltai szeretetszolgálat és az Ágota közösség áprilisban hozták létre a katolikus szociális és gyermekvédelmi szakellátásokat és szolgáltatásokat fenntartók fórumát. A katolikus karitász több ezer rászorulónak nyújt szociális ellátást és szolgáltatásokat napi szinten. A segélyszervezet országos hálózatához kapcsolódóan 20 szociális intézmény működik, amelyek szociális alapszolgáltatást és szakellátást biztosítanak. A Caritas szociális és felzárkóztató munkája részeként pszichiátriai és szenvedélybetegek részére biztosít nappali közösségi és alacsony küszöbű ellátásokat, idős otthont, két tanodát támogató szolgálatot és más innovatív szociális szolgáltatásokat tart fent. A fórumhoz való csatlakozás lehetőséget teremt a szociális munka összehangolására, a jó gyakorlatok megosztására, az ellátások és szolgáltatások közös fejlesztésére. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások biztosításához a katolikus fenntartók nagy létszámú intézményeket működtetnek, ezért fontos, hogy munkájuk összehangoltan, hasonló elvek és módszerek alapján, magas színvonalon, nagy összefogást mutatva valósuljon meg. Mária Pócsa Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Sokfelől érkeznek ide zarándokok a környező, de nem ritkán más távoli városokból és országokból is. Ilyen például Csíksomjó. A napokban a testvér kegyhelyek közösségi életét szemléltető utazó kiállítást mutattak be Mária Pócson. A részletekről Kis Andrást, a Héroteusz Egyesület elnökét hallják.
A kiállításnak a lényege az, hogy egy kültéri kiállítás, bár most a kiállítás megnyitó beltérben vagyunk, de ez egy kültéren is kiállítható kiállítás, és a következőleg Csíksomjón fogjuk bemutatni. A célunk az, hogy minden olyan helyszínen, ahol ott van ez a kiállítás, Mária Pócs és Csíksomjó az ottani közösséghez, mint turisztikai helyszín, mint zarándok turizmus kiemelt helyszíne, de mint kegyhely jelenjen meg, mint a magyar örökség fontos helye, és minél több helyre vigyük el Mária Pócs és Csíksomjó közös üzenetét. A közös üzenet az az, hogy együtt megyünk a szűzanyához. Mi magyarok egy olyan ország, egy olyan nemzet fiai, amelyet az első királyunk Szent István felajánlott az Isten szülőhöz, egy különös kapcsolattal rendelkezünk a szűzanyával, és ez a kapcsolat itt Mária Pócson és itt Csíksomjón egyaránt megjelenik, és ennek egy lenyomata ez a kiállítás.
Most pedig Nacsa Lőrinc miniszteri biztost hallják.
Egyrészt ez nem csak az örökségünk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk is. Ezek a kegyhelyek, ezek a templomok, az itt lévő lelkiség. Azért fontos, hogy ez a kiállítás nem csak a kegyhelyek történetét, hanem a lelkiségét, az zarándok életet és a mindennapokat is bemutatják. Mi úgy tekintünk ezekre a kegyhelyekre, a Kárpát-medence kegyhelyre, hogy ezek a magyarság lelki erőművei. Azért vannak fizikai erőműveink szerte az országban, hogy energiát biztosítsanak a mindennapokhoz, fűtés, áram és így tovább. Mi ezeket lelki erőműveknek tartjuk, hiszen amikor a távolabbira, az örökkévalóra nézünk, amikor erőt gyűjtünk, amikor biztonságos stabilitást keresünk, akkor nyilvánvalóan ezek a helyek azok, amik segíteni tudnak. Így volt ez az elmúlt évszázadokban is. A magyarság történetében kiemelkedő helyet foglal, akár Csíksomjó, akár Mária Pócs, vagy a többi nemzeti kegyhelyünk, hiszen ezek nem csak a közelmúltban váltak nemzeti kegyhelyi, hanem mindig is a magyarság szíve közepében voltak. A magyarság bármilyen tragédia, bármilyen nehéz helyzet is érte, mindig ide tudott fordulni segítségért.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés alelnökét hallják.
Mária Pócs akkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, hogy most már valóban turisztikai célpontként is lehet, és kell is rá tekinteni, és innen megvannak azok az útvonalak, amelyek akár messzebbre, akár közelebbre nyúlnak, de mind-mind kapcsolatot teremtenek. Akár Nyíregyháza Mária Pócs között, akár Csíksomjó Mária Pócs között, ezek mind-mind olyan zarándokokhoz köthető, vallási és turisztikai céllal bejárható kapcsolatok és útvonalak, amelyek nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is létrehoznak kötődéseket és kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez a kiállítás megnyitó, ezt pontosan ezt szeretné kiemelni, és ezt szeretné megerősíteni, és ebből szeretnénk kiaknázni majd vallásturisztikai szempontból is a lehető legtöbbet, de még egyszer kihangsúlyoznám, itt valóban a valódi lelki és fizikai kapcsolatokra építve.
A fényes litkei Szent Háromság templom kertjében a napokban avatták fel a lengyel Tobor szobrászművész alkotta keresztutat, melyet Palánki Ferenc, Debrecen Nyíregyházi megyés püspök áldott meg. Bakonyi János plébános atyát hallják.
Az ötlet az alulról jövő kezdefényezés volt, tehát itt Fényeslitkén kerestek meg engem, illetve az egyházközség képviselőtestületi tagjait, hogy szeretnének egy keresztutat állítani. Ugye itt a keresztut, az első keresztut azért Jeruzsálemben található, Gabbatától ugye vezetett a Golgotáig, az egy 500 méter, egy 0,5 kilométeres út, amelyet a keresztények már kezdetekkor kövekkel, kis kápolnákkal jelöltek, Jézus szenvedésének állomásait, és utána ebből fejlődött egy ilyen 14 stációs imádságos keresztút, és amikor itt megkerestek, akkor úgy örömmel bólintottam rá, és ott érdeklődés volt, hogy akkor a megvalósításban hogyan és mi módon induljunk el. Tűzzománctól kezdve faragásig, fáig sok minden előjött, de talán a legerősebb vagy a legnagyobb indítatás az út, hogy talán bronzból készítsük, és úgy nagy szerencsém volt, hogy a Lengyel Tibor tanár urat, a művész urat ismertem még Nyíregyházáról, és akkor őt kerestük meg, hogy ő ezt el tudná-e vállalni, és nagyon szívesen rábólintott.
Most pedig Lengyel Tibor szobrászművészt hallják.
Lelkében Istennel élő emberként el tudom mondani, hogy ez számomra egy ima volt, amíg a 14 stáción gondolkodtam, dolgoztam. Ismerve ugye a történetet, ez a 14 állomás, ez már a középkorban kialakult, tehát rögzített, ezek kötelező, megjelenítendő történetek. Ugye a kérdés az volt, hogy ebben a méretben, ez egy 25x25-ös bronz táblákról beszélünk, hogy mi fér el, ha egész alakos kompozícióban gondolkodtam volna, akkor olyan kicsi lett volna minden egyes alak, hogy talán nem élvezhető, nem látható a lényeg. Ezért úgy döntöttem, hogy igazából Jézus arca mindegyik képen van, és egy ilyen erős kép kivágatát, egy ilyen portré méretű a vállak, és egy-két utalási jelkép, ami szerepel még a táblákon.
November 15-ig lehet jelentkezni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem februárban induló képzéseire. Tanári mesterképzésre és disziplináris mesterképzésekre várják a hallgatókat. A ponthatárokat január 2. felében hirdetik ki. A részletekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus leült szemben a templom perselyjel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja be a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be, de egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak 2 fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a persejbe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amilyen csak volt, egész vagyonát. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! A nagy szárasság idején Illés próféta az Úr parancsára útra kelt, és elment Kareftába. Amikor a város kapujához ért, épp ott volt egy özvegyasszony, aki rőzsét szedegetett. A próféta megszólította, és ezt mondta neki: hozz nekem egy kis vizet korsóban, hadd igyam. Híres prófétának lenni fönséges hivatás, s a rábízott nagyszabású és látványos feladat az emberek szemében akár óriássá is teheti a kiválasztottat. Isten szemében azonban nem ez számít. Mi azt hisszük azért, mert éppen ő általa dicsőítette meg nevét az Isten, már is szent az illető. Holott nem kevesebb az Úr előtt, mint akárki más. Még az sem bizonyos, hogy üdvözül, hiszen az Úr Jézus szava szerint azok mehetnek be a mennyek országába, akik kicsinyek, mint a gyermekek. Isten szentje nem a világot elkápráztató csodákról ismerszik meg, hanem arról, hogy kicsiny tud lenni, és ráhagyatkozik Urára, aki gondját viseli. Illésnek is meg kellett tapasztalnia a saját gyöngességét és kiszolgáltatottságát, hogy fejében ne szálljon a dicsőség, s az Isten általa megnyilvánuló erejét magának ne tulajdonítsa. Ebben a túlontúl is emberi helyzetben, amikor vizet koldul egy idegen özvegyasszonytól, mutatkozik meg igazán hasonlósága mi hozzánk, mindennapi emberekhez, de az ember fiához is, aki a kereszten így kiáltott fel: szomjazom. Naggyá válni Isten szemében csak az ilyen pózolástól mentes, őszinte megalázkodás által lehet. Jaj azoknak az egész életükben sikeres, mindenkitől ajnározott és körülrajongott embereknek, akik természetesnek tartják, hogy nekik mindenből a legjobb jár, akik nem tanultak meg sem kérni, sem megköszönni, hanem csak parancsolni és elvenni. És boldogok az olyan egyszerű lelkek, mint ez a cereptai özvegy, akit senki sem tart nagyra, akit senki sem csodál meg, és akinek véleményére senki sem kíváncsi. Isten tekintete megnyugszik az ilyen kicsinyeken, akik a legtermészetesebben, magától értetődő módon teszik a jót, akik nem méricskélik magukat senkihez, és odaadják mindenüket, amiük csak van. Ha nincs rendkívüli az életedben, örülj, mert ez a szentség útja. A nagyok szenté válása sokkal keservesebb. Ne akarj nagy lenni. Ne vágy hírnévre és dicsőségre a nagy világ előtt, hanem csak Uradnak akarj tetszeni. Légy olyan kicsiny, hogy magadat se vedd észre, hogy teszed a jót. Csak halld meg mindig a szót, amely hangzik feléd: adj innom. És halld meg lelkiismereted indítását, a belső sugallatot, amely arra biztat, hogy ne méricskélj, hanem engedve a jóleső szédülésnek, adj oda bátran mindent. Nem fogsz csalódni. Istent nem lehet nagy lelkűségben felülmúlni.
Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Ježiš povedal svojim učeníkom: v tých dňoch po onom súžení slunko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a shromaždí svojich vyvolených zo 4 strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa listie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko pred dverami. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Počuli sme slovo Pánovo.
A mai napi evangélium következik roma nyelven.
Inke mai but bútyáv nás so sajpenós, ba csiszan lekaringlende dosta zurále. Bakana ablatar le csácsi maszko duho, voj maj azutilatu mengete reszeno intrego csácsipe. Napestar vorbil, ba kodipen laszo asun la, haj e avib ráma szirmilatu menge. Asára velman, ke anda murolel kodoszo tumenge szirmila. Kodi szoledadeszkoj, vi muroi. Anda kadipendem tuke, anda murolelles szo tumenge szirmila.
Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
Evangélium nach Markus. Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten. Sie gehen gern in langen Gewänder umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt, und sie wollen in der Synagoge die vordersten Sitze und bei jedem Festmahl die Ehrenplätze haben. Sie bringen die Witwen um ihre Häuser und verrichten in ihrer Scheinheiligkeit lange Gebete. Aber umso härter wird das Urteil sein, das sie erwartet. Als Jesus einmal dem Opferkasten gegenüber saß, sah er zu, wie die Leute Geld in den Kasten werfen. Viele Reiche kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andere. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben, diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wort des lebendigen Gottes.
Thank you. Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
A remény titka. Hadd éhezzem a mennyből alászállott élő kenyérre. Jézus ezt mondta, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, az én testem a világ életéért. Nem tetszett ez a beszéd a zsidóknak, akik tiltakozva a mester szavai ellen, abban tetszelektek, hogy felelősségre vonják őt. Jézus azonban még nagyobb erővel válaszol. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. A szavak nem tűrnek ellentmondást, és nem hagynak teret semmiféle kétségnek. Aki élni akar, annak ennie kell az élet kenyerét. A keresztség által a keresztény beoltódott Krisztusba, benne és tőle megkapta a kegyelmi életet. Ezt az életet azonban táplálni kell, a Krisztusba való beoltódásnak egyre mélyebbé kell válnia. A megkeresztelt és megbérmált hívők az Eucharisztia által épülnek be teljesen Krisztus testébe. Az Eucharisztia teszi tökéletessé a többi szentség hatását, és táplálja különleges módon a kegyelmi életet. Ebben a szentségben a szentségnek szerzője van jelen, az Úr Krisztus, aki az ember ételévé, kenyerévé lett. Manapság oly sok anya van, mondja aranyszájú Szent János, akik miután a világra hozták gyermekeiket, dajkáknak adják át őket. Krisztus nem így viselkedik, ő maga táplál minket saját vérével, és minden eszközzel arra törekszik, hogy szorosan egyesítsen magával. Az Eucharisztia egyrészt betestesíti az embert Krisztusba, másrészt viszont az embereket is szorosabban egymáshoz fűzi. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesültünk. Az embernek az a vágya, hogy bensőségesen egyesüljön Krisztussal, testvéreivel pedig őszinte és szívélyes egységbe kerüljön, többé már nem utópia, nem hiú remény. Ez a vágy megfelel Krisztus akaratának, aki azért adja magát ételül az embernek, hogy magához alakítsa, és ugyanakkor egyé tegye mindazokat, akik testében és vérében részesednek. Amikor Krisztus az Eucharisztiával táplálja a hívőket, olyan életet bontakoztat ki bennük, amelynek nincs vége. Egyesítve őket önmagával, aki maga az élet, megszabadítja őket a haláltól. Jézus ezt mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és föltámasztom az utolsó napon. Örök élete van, és nem lesz, mivel az Eucharisztia által nem csak arra van joga, hogy majd egy napon feltámadjon, hanem már most magában hordja a feltámadás csíráját. A mulandó és veszendő testbe Krisztus halhatatlan teste a halhatatlanság csíráját oltja be, amelynek egy napon ki kell csíráznia. Az Eucharisztia az Úr halálának emléke, feltámadásának emléke is. Krisztus a hívőkért feláldozott, de ugyanakkor már feltámadt és megdicsőült testével táplálja övéit. Teste a Szentlélek által élő és éltető test. Életet ad az embereknek. Ilyen szempontból az Eucharisztia valóban a remény szentsége. Az ember remélhet az örök életben, ahol a feltámadt Krisztussal való közösségnek soha nem lesz vége. Az Eucharisztia a hitben és a reményben megült lakoma, amely jelképezi és elővételezi az eszkatológikus lakomát az Atyaországában. A Krisztussal való örök kommunió itt a földön éppen az eucharisztikus közösséggel kezdődik. Ez a záloga és az előjátéka az örök kommuniónak. Krisztus teste és vére ünnepén ezt kéri a liturgia. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Az örök lakomára előkészítő Eucharisztia reményt és bizalmat önthet belénk a földi élet küzdelmeiben. Amikor kísértések, küzdelmek, nehézségek merednek elénk, az Eucharisztiához kell folyamodnunk, az erősek és a tiszták kenyeréhez. A napi áldozást ajánlva 10. Szent Pius így tanított. A hívők, akik ebben a szentségben Istennel egyesülnek, erőt nyernek ahhoz, hogy legyőzzék szenvedélyeiket, megtisztuljanak mindennapos bűneiktől, elkerüljék az emberi gyöngeséggel járó súlyos bűnöket. Szent Ágoston pedig így kiált fel. Ó, szeretet nagy misztériuma! Aki élni akar, van hol élnie, és kiből élnie. Ha hozzájárulsz, higgy, és részesedsz az életben. Szeretet titka. Ó Jézusom, hadd egyelek téged, és hadd éljek érted. Istennek az ember felé irányuló egész tevékenységét a szeretet véghetetlen misztériumának kell neveznünk. Ő a végtelen és legfőbb jó. Ő önmagához akarja az embert felemelni, részesíteni életében. Az ige, hogy az isteni életet közölje az emberekkel, és egyesítse őket Istennel, testé lett, és közöttünk lakozott. Személyében az Istenség a legbensőségesebben egyesült az emberséggel. Jézus szent emberségével és általa az egész emberi nemmel egyesült. Az Istennel való egyesülés útja így nyílt meg az ember előtt. Isten fia megtestesülése és kereszthalála által nem csak eltávolította az egyesülés útjában álló akadályokat, hanem rendelkezésünkre bocsátotta az egyesüléshez szükséges eszközöket. Sőt, ő maga lett annak útja. Aki Jézussal egyesül, Istennel egyesül. Jézus mértéket nem ismerő szeretetében minden emberrel a legbensőségesebb, legszemélyesebb módon akar egyesülni. Ezt teszi az Eucharisztiában. Az, akit az angyalok remegve szemlélnek, mondja aranyszájú Szent János, ugyanaz, aki számunkra étel lett, elvegyülünk, összeolvadunk vele, és így egy test leszünk Krisztussal. Amikor Isten fia a megtestesülés pillanatában emberi testet öltött magára, egyszer s mindenkorra egyesült az emberi nemmel. Az Eucharisztiában Isten fia folytatólagosan egyesülni akar minden egyes emberrel. Az Eucharisztiát az atyák tanúsága szerint ezért kell a megtestesülés folytatódásának és kitágulásának tekinteni. Általa a megtestesült ige szubstanciája egyesül minden egyes emberrel, és csodálatos módon megújul Golgotai áldozata. A végtelen szeretet terve az, hogy egyesítse az embert Istennel, hogy részesítse őt az isteni természetben és életben. Ez valósul meg utolérhetetlen módon az Eucharisztiában. Az eucharisztikus misztérium mintegy összefoglalja Isten végtelen szeretetének az emberi üdvösséget célzó tevékenységét. Az oltár áldozatában ugyanis, és ebből születik meg az eucharisztia, a kereszt áldozat újul meg és állandósul. Márpedig Krisztus ezzel váltotta meg a világot. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért, mondta az Úr. Szeretetében ezért nem elégedett meg azzal, hogy egyszer életét adta a Kálvárián, hanem folytatni akarja az eucharisztikus áldozatban a századokon át. A Szentmisében Krisztus titokzatos, de valóságos módon újra és újra feláldozza magát az emberek üdvösségéért. Ezért imádkozhat így az egyház. Felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. A szent színek alatt jelenlévő Krisztust imádva minden hívő elmondhatja: szeretett és önmagát adta értem. Krisztus szeretete azonban még az áldozatot is meghaladja. Azt akarja, hogy lakomában váljék teljessé, amely saját magát adja eledelül mindazoknak, akik őt szeretik. Ez a lakoma olyan bensőségesen összefügg az áldozattal, hogy nem létezhet nélküle. A szentmise áldozatban az Úr akkor áldozza fel magát, amikor szentségileg megjelenik, mint a hívők tápláléka a kenyér és a bor színe alatt. A hívők pedig akkor vesznek részt teljesebben az áldozatban, ha az eucharisztikus asztalhoz járulnak. Az eucharisztia annyira össze van kötve az áldozattal, hogy a szent színeket megőrzik, hogy azok a hívők is, akik nem tudnak részt venni a szentmisén, megfelelő felkészültséggel, részesedve a szent kommunióban, egyesüljenek Krisztus áldozatával. Az Úr lakomájában való részesedés mindig a Krisztussal való igazi kommunió, aki bennünk áldozatul ajánlja fel magát az Atyának. Az eucharisztiának, ami a szeretet szentsége és a feláldozott és feltámadt Krisztussal egyesít, el kell vezetnie a hívőt arra, hogy az ő szeretet életét élje. Krisztussal a kereszténynek is áldozattá kell tehát válnia az Atya dicsőségére és testvérei üdvösségéért egészen addig a napig, amikor mindnyájan örökre dicsőséges feltámadásának részesei leszünk. A Krisztus testében és vérében való részesedés arra irányul, hogy átalakuljunk abba, amit eszünk. Eucharisztia és élet. Add, Uram, hogy mi, akik egy kenyérben részesülünk, egy testet alkossunk. Az eucharisztia Krisztussal egyesít, a fizikai egyesülés mindenki számára ugyanaz, aki magához veszi testét és vérét, hatása azonban különböző. Szent Pál ezt tanítja: aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, saját ítéletét eszi és issza. Az eucharisztia még a kegyelem állapotában lévőknek sem ugyanazt a hatást eredményezi. A hatás mindig arányos marad a felkészültséggel. Mivel az eucharisztia sajátos hatása éppen a Krisztussal és a testvérekkel megélt egység, az eucharisztikus lakomára a legjobb előkészület a szeretet, amely nélkül nincs egyesülés. A Krisztussal való egyesülés megköveteli azt az őszinte szeretetet, amely feltételezi az akarat, a vágyak azonosulását és tetszésének keresését. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban volt, mondaná Szent Pál. Mindaz, ami ellentétben van Krisztus érzelmeivel, akaratával, parancsaival, különösen pedig a főparancsal, akadályozza a vele való egyesülést. Megtörténhet tehát, amint mondja Szent Ágoston, hogy valaki anyagában magához veszi az Úr testét, de lelkileg nem fogadja be. Ennek következtében gyümölcseit sem élvezi. Hogy tehát az Eucharisztia megvalósítsa és megszilárdítsa a testvéri egységet, ki kell küszöbölni mindazt, ami zavarja a testvérekkel való őszinte kapcsolatokat. Ápolni kell a tiszta és egyetemes szeretetet. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, mondja az Úr, és parancsát konkrét példával szemléltette. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, menj, békülj ki embertársaddal. A szent áldozás előtt tehát mindenkinek meg kell vizsgálni a lelkiismeretét, mert nem veheti magához az Úr testét az, aki akár csak kicsiben is megsértette parancsát. Bocsáss meg, és akkor te is bocsánatot nyersz, mondja Szent Ágoston. Akkor nyugodtan mehetsz hozzá. Kenyeret veszel magadhoz, nem mérget. De szívből kell megbocsátanod, mert ha nem bocsátasz meg őszintén, annak hazudsz, akit nem lehet becsapni. A hívőknek tehát egyrészt mindig jobban fel kell készülniük az áldozatra és az áldozásra, másrészt arra kell törekedniük, hogy a mindennapi életben éljék meg az Eucharisztiából fakadó kegyelmet. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, tanítja Zsinat, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek egy szív, egy lélek a szeretetben. Azért imádkozik, hogy megőrizzék az életben, amit kaptak a hitben. Ez azt jelenti, hogy életmódjukat összhangba kell hozniuk azzal a szentséggel és szeretettel, amit az Eucharisztia kifejezés megteremt. Mindennapi feladataink teljesítése során teljesebbé kell tenniük a Krisztussal és a testvérekkel való egységet, ami lényegében az eucharisztikus közösség következménye. És mivel az Eucharisztia az Úr halálához és feltámadásához hasonlít, a hívőnek részesednie kell halálában azáltal, hogy meghal önmagának és a bűnnek, ugyanakkor részesednie a feltámadásban is azáltal, hogy a tőle kapott isteni életet éli. Az egyház által mindig ajánlott szentséglátogatás az egyik leghatékonyabb eszköze annak, hogy jól felkészüljünk az Eucharisztia vételére, és jól megőrizzük annak gyümölcseit. A szent színek alatt jelenlévő Krisztus megszilárdítja az erkölcsöt, táplálja az erényt, vigasztalja a szenvedőket, erősíti a gyöngéket, követésére készteti a hozzájárulókat. Aki különös áhítattal járul az Eucharisztiához, és nagy lelkű szeretettel akarja Krisztust szeretni, aki minket végtelenül szeret, lelke nagy örömére és hasznára megtapasztalja és megérti majd, milyen értékes a Krisztussal Istenben elrejtett élet, a vele folytatott párbeszéd. Nincs ennél édesebb a földön, és hatásosabb az életszentség útján való haladásban. A legszentebb Eucharisztia Jézus Krisztust legfőbb javunkat foglalja magában. Az Eucharisztiában benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk.
Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Egyedül őt imád, zeng úgy, mint soha még, őt dicsért, lelkem csak téged állt. Egy új nap ki, és már ébred minden, itt az idő, hogy áldjanak, és bármi ír ma, bármit rejt az út előtte. Hadd zengjek este is majd hálával. Lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú, szerelmed mély, és az égig ég, nem szűnök énekelni jóságodról. Tízezer okom van, hogy zengjek még. Lelkem én, de a lelkem mégis téged áld vég nélkül. Tízezer évig és mind örökké, lelkem áld az Urat, áld az Urat, egyedül csak téged áll.
A nap imája.
Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli. Amen.